Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy sok új arcot láthatok. Tehát az a címe ennek az első hat résznek, hogy ősrobbanás és evolúció egy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit. És a tegnapi nap megnéztük az ősrobbanást, és eljutottunk odáig, hogy a Föld szomszédjához, a Holdig eljutottunk. Alcímnek adhatnánk azt is, hogy a tudomány felfedezi Istent. A mai rész az a Földtől egészen eljutunk a kövületeken át a dinoszauruszig. Tegnapi nap kerestük erre a választ. Mennyire megbízható a tudomány? Voltak-e a tudósoknak, a tudománynak tévedései, voltak-e csalásai? Csak azokkal a csalásokkal foglalkoztunk, amelyek az evolúciós elmélet, darwini elmélet után keletkeztek, és próbálták azt igazolni. Aztán megnéztük csillagászati szempontból, hogy az ősrobbanásból hogyan jöhet létre egy galaxis, vagy létrejött egyáltalán egy galaxis, illetve megnéztük a fizikában, hogy mit mondanak a termodinamikai törvények. És utána megnéztük azt is, hogy hány éves lehet a nap, vagy a naprendszer, és hány éves a hold. Milyen válaszokat kaptunk? Hát az első és legfontosabb az, hogy megállapítottuk, hogy mind az ősrobbanás és evolúció elmélet elfogadásához, mind pedig a teremtés elfogadásához hit kell. Aztán megnéztük két tudós csoport, amelyik két különböző területen dolgozik. Az egyik az egy fizikus tudós csoport, abban zömével magyarok is voltak, egy másik pedig egy amerikai csillagász tudós csoport, akik az ősrobbanást különböző területét cáfolták, illetve megnéztük Stephen Hawking kijelentését, aki azt mondta, hogy ha a robbanás után a tágulás sebessége egy másodperccel csak 100 000 billiomod résszel lett volna kisebb, akkor még azelőtt összeomlott volna a világegyetem, mielőtt kialakulhatott volna bármi. Ez nagyon pici, ezért ezt én úgy próbáltam tegnapi nap érzékeltetni, hogy ha 100 km/h sebességgel haladunk az autónkkal, egy autópályán mondjuk, akkor ez a sebességkülönbség, ez azt jelenti, hogy 0,10 milliomod milliméter per óra sebességkülönbség. Tehát azt mondta Stephen Hawking, hogy annyira pengeélen volt ez a robbanás, mert gondoljunk bele, hogy egy elképesztő, nagy tömegű, sűrű dolognak, a szingularitásnak kellett felrobbannia, amihez nagyon nagy erő kell, tehát ez egy annyira speciálisan precíz robbanási erővel kellett, hogy rendelkezzen, hogyha ettől nagyobb a robbanás, akkor sosem találkozhatnak az anyagok egymással, és nem alakulhatnak ki a galaxisok, illetve ezen belül a csillagrendszerek és semmilyen bolygó. Ha pedig nem elég erős a robbanás, akkor meg egyszerűen nem történik meg a robbanás, visszatesszük saját magába a gravitáció miatt. Úgyhogy Stephen Hawking is azt mondta, hogy szerinte ősrobbanás nem volt. Hogy mi volt helyette, azt ő nem mondta, mert ő egyébként nem hisz Istenben. Aztán megnéztük a naprendszernél, a napnak, megnéztük az üstökösöket is, hogy az üstökösök mit mutatnak, de megnéztük azt, hogy a nap rendszer mennyire lehet fiatal, és egy olyan szemléltetéssel próbáltam ezt érzékeltetni, hogy az egy százezred centiméternél kisebb és nagyobb részecskékre osztottuk a naprendszerben található dolgokat. Az egy százezred centiméternél kisebb részeket a napnak a sugárzása úgymond kifújja a naprendszerből, az ennél nagyobb részecskékeket pedig a nap tömegvonzása beszippantja a nap felé. Miután ezekből még nagyon sokat találunk a naprendszerben, ez azt jelenti, hogy a naprendszer nem lehet túl öreg. Milyen válaszokat kaptunk? Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy mind a csillagászat, mind a fizika cáfolja, de minimum kérdésessé teszi az ősrobbanás elméletét, és hogy a naprendszer fiatal. Mai nap ezekre a kérdésekre a választ. Hány éves a Föld? Mit mutat az erózió? A régészeti szempontból megnézzük, hogy mi az, hogy kövület, mi az, hogy rétegtani oszlop, mit találunk ezek helyén, és megnézzük azt is, hogy mi ez a rádiókarbon kor meghatározás, mert erre nagyon sokszor szoktak hivatkozni, egy C14-es rádiókarbon kor meghatározás, és szoktak vele dobálozni, hogy több száz millió éves valami. Megnézzük azt, hogy ez lehetséges-e, illetve megnézzük, hogy ennek milyennek a hiba határai, és milyen tévedéseket, pontatlanságokat eredményez ez sokszor. Aztán megnézzük azt is, hogy miről árulkodnak a dinoszaurusz maradványok a Földön. Izgalmas? Akkor vágjunk bele. Blaise Pascal azt mondta, minden állítást bizonyítani kell, és ekközben nem szabad megfeledkezni, vagy felhasználni más, mint magukat az axiomákat, vagy már bizonyított állításokat. Vagyis axiom az nem más, mint sarkigazság. Egy francia matematikus és fizikus volt, mellette filozófus. Őről talán annyit kell még tudni, hogy ugyanolyan alapossággal kutatta a Bibliát, mint amilyen alapossággal kutatta a természettudományokat. Mottom továbbra is minden egyes alkalommal ez lesz. mint a mesében. Nekem nem szabad elhinni semmit, utána kell járni. Nyugodtan járjanak utána mindennek. Na nézzük akkor a földkorát. Hát a földkora rendkívül kényes téma. Ugyanis ahhoz, hogy az evolúció igaz lehessen, mármint a biológia evolúció, és az életellenből valamilyen véletlenszerűen létrejöhessen egy élő anyag, és akkor ebből az élő anyagból létrejöhessen egy magasabb rendű élő lény, és aztán a végén megjelenhessen az ember, ez a föld életkorának nagyon hosszúnak kell lenni. Egészen odáig, hogy amikor az evolúció megjelent, akkor még csak pár millió évesnek gondolták a Földet. Most már eljutottunk odáig, hogy a Földet ilyen 2,5 milliárd, 3 milliárd évesnek titulálják. Van, ahol ez még tovább megy, minél jobban haladunk előre az időben, és a tudomány egyre inkább kezdi cáfolni az evolúciós elméletnek a tarthatatlanságát, eljutottak odáig, hogy most már 4-5 milliárd évesnek tartják a Földet. És azt mondják, hogy ezen belül 2,5 milliárd évvel ezelőtt, a 2500 millió meg a 2,5 milliárd az ugyanaz, a történetet a kontinensek kialakulása, de már az élet korábban, mint egy 3,5 milliárd évvel megjelent a tengerekben, és hát mint egy 200-300 ezer éve jelent meg az ember. De vajon így van-e? Ha megnézzük a tegnapi előadásból, hogy mit mutatott a naprendszer életkor, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez semmiképpen nem lehet így, nem lehet több millió vagy több milliárd éves a naprendszer, és azon belül a Föld. De azért menjünk, nézzük meg a Földet. Mit vizsgálhatunk a Földön? Nagyon sok minden. Megnézhetnénk a Föld mágneses mezeinek a gyengülését, a Föld forgásának a lassulását, a Hold távolodását a Földtől, a meteoritok és kráterek nyomait a kőzetekben, megnézhetnénk a légkörben található hélium mennyiségét is, megnézhetnénk a tűzhányok kilövelt anyagainak lerakódását is, és megnézhetnénk a folyódelták növekedését is. Tehát nagyon sok mindent nézhetnénk, javaslom, egy hét van a következő, pontosabban 6 nap van a következő előadásig, nyugodtan járjanak utána, valamelyiket válasszák ki és nézzenek utána. De ma egyetlen egy dolgot fogunk megnézni, az eróziót. A folyódeltákkal kapcsolatban hallottam egy olyan kijelentést, miszerint, hogyha a Föld valóban ilyen öreg lenne, akkor a Nílusnak ez a hordaléka, ez átérne a tengeren. Elgondolkodtató. Na, az erózióban is sok mindent nézhetnénk. Nézhetnénk a Gletscher eróziót, ami azt jelenti, hogy a jégfolyam mekkora mélyítést végez, és hogyan válja ki a Földet. Nézhetnénk az eső, a hó és a szélnek az erózióját. Ez például az észak-olaszországi Dolomitokban készült ez a kép. Nézhetnénk a tengerpart eróziót, hogy a hullámtörés hogyan pusztítja el a Földet, a meredek sziklás-partokat. Nézhetnénk a szállított homok erózióját, amit a szél fúj, és ezáltal vési ki a követ. Nézhetnénk a karsztvízi eróziót is, nézhetnénk a folyóvízi eróziót, és ezt fogjuk nézni. A folyóvízi erózió az azt jelenti, hogy minden folyónak megvan a maga vízgyűjtő területe, és ahogy folyik lefelé, a kanyarulatokban lerakja a maga szállított hordalékát. Nem tudom, ki járt már a Tiszán vízitúrázni. Ó, el kell menni, én imádom a vízitúrázást, és a Tiszán többször voltam. A Tiszának ezeken a homokpadjai nagyon jó táborozási helyek vannak. Meg lehet nézni, hogyan rakja le a homokot a Tisza. Ezekre a padokra, homokpadokra kiválóan lehet sátrat verni, bográcsot felállítani, tábortüzet rakni. Tehát minden folyónak megvan a maga vízgyűjtő területe, ahonnan az esővíz bemossa a hordalékot. Ez a hordalék, ez lekerül a folyón keresztül egészen a torkolatig, és a torkolatban meg lehet nézni a folyóvíznek a torkolatánál különböző mintavételezésekkel, hogy mennyi hordalékot szállított le. Az ismételt mérésekből pedig ki lehet mérni azt, és ki lehet számítani azt, hogy mekkora sebességgel koptatta a víz azt a területet, ahonnan a folyónak a vízgyűjtő területe van. Ebből aztán becséseket lehet készíteni. Nézzük meg például a Rajnának az esés görbéjét. Jól lehet látni, hogy a Rajna az Alpokban elég meredeken esik, tehát nagyon nagy az esése, ott nagyon nagy sebességgel is jön a Rajna. Amikor leérkezik már, ott kisebb az esése, a folyónak a folyása lelassul, széllyel is terül a folyó, és ott már lassabban folyik, kevésbé koptat. Nézzük meg egy pár folyónak a mélyülését, átlagos mélyülését 1000 évente. Tehát itt most milliméterben mérünk, és 1000 évet veszünk. Azt láthatjuk, hogy a Vej, ami a Sárga folyónak a mellékfolyója Kínában, az 1000 évente 1350 mm, vagyis azt lehet mondani, hogy évente 1 mm-nél többet koptat. Tehát évente egy millimétert koptak. A Sárga folyó az 900-at, a Ganges az 560-at, a Rajna az Alpokban 340-et, amit az előbb néztünk, a Tigris az 260-at, de két olyan folyó, amelyik eléggé lankás, sík területen megy, mint az Amazonas, vagy a Nílus, azok is azért koptatnak. Az Amazonas az 71 mm-rel koptat 1000 év alatt, a Nílus pedig 13 mm-rel koptat 1000 év alatt. Pedig a Nílus az szinte teljesen sík területen folyik. Na most, hogyha ezt a sebességadatot megnézzük, illetve megnézzük ezt a koptatási erőt, akkor azt veszük észre, hogy ez nem nagy. Hát 1000 év alatt 70 mm, 60 mm, az semmi. Az 6 centi, vagy 7 centi. Ennyi. De hogyha ezt kiszámítjuk ezekre a geológiai időkre, milliárd évekre, akkor ez azt jelenti, hogy például Észak-Amerikának egy átlagos 61 mm-es koptatással síkságá kellett volna kopnia. Ez már azért elgondolkodható. Ha a kontinensek csak 1 mm-t koptatnak 1000 év alatt, átlagosan 600 méterrel számolt domborzati viszonyoknál, a hegyeket nem számolva, 600 millió év alatt is teljesen le kellett volna kopniuk ezeknek a kontinenseknek. Tehát a 2,5 milliárd év alatt még ilyen csekély sebesség adatok mellett is négyszer teljesen le kellett volna kopniuk a kontinenseknek. Ha megnézzük a csomolungmát, a Mount Everestet, azt veszük észre, hogy annak a magassága majdnem 9 kilométer. Az eróziós sebessége viszont ezekben a hegyekben nagyobb, ott a Himalájában, mint egy 1 mm évente. Most képzeljük el, hogy 1 mm koptat évente, milyen magasnak kellett akkor lenni a Himalájának, hogyha még mindig majdnem 9 méter magasan ott terpeszkedik. Elgondolkodható, nem? Végkövetkeztetés, hogy a kontinenseknek 125-ször le kellett volna kopniuk a tengerszintig, hogyha igaz lenne, az jelenlegi helyzet is igaz lenne ez a fajta életkor, amit megadtak a Földnek. Tehát a Föld nem lehet több milliárd éves, de még több száz millió éves sem. Na nézzük akkor az evolúciót. Az evolúció egyik kitalálója Darwin volt. Darwin azt mondta a fajok eredetében, 1859-ben jelentette meg, és ez a címe pontosan teljes címe, a fajok eredete a természetes kiválasztódás alapján, vagy a legrátermettebb fajok fennmaradással létért való harcban. A legrátermettebb fajok fennmaradása a létért való harcban. Ismerős ez valahonnan? Nem tudom, ki tanult közgazdaságtant. A kapitalizmus közgazdaságtana. Vagyis a darwinizmus az a ideológia alapja a kizsákmányolásnak, a kapitalizmusnak. Adam Sedgwick Darwinnak tanára volt, ő alapította meg a geológia tudományát Angliában, és Darwin könyvéről ezt írja. Pontosabban először Darwinhoz írt, és utána megnézzük, hogy mit írt Darwin könyvéről. Azt írja Darwinnak. Nagyobb fájdalommal olvastam könyved, mint élvezettel, mert egyes részei teljesen tévesnek és fájdalmasan kártékonynak tartom. Elindultál a szilárd fizikai igazság villamos útján, de azután elhagytad a következtetés hiteles módszerét. Széleskörű következtetéseid közül számos olyan feltételezésekre épül, amelyeket sem bizonyítani, sem megcáfolni nem lehet. Akkor meg miért vannak a filozófiai következtetés nyelvén és elrendezésében kifejezők? Sedgwick rámutat arra, hogy amit Darwin leír, azt senki nem tudja sem bizonyítani, sem megcáfolni akkor. A szerves tudományoknak az a koronája és dicsősége, hogy végső ok miatt vannak, és összekötik az anyagit az erkölcsivel. Ezt az összekötő kapcsolatot nem vetted figyelembe, és ha nem értelek félre, mindent megtettél, hogy elszakítsd. Ezt már itt Darwinhoz írja, még mindig. Ha lehetséges lenne elszakítani, ami hála Istennek nem lehetséges, elképzelésem szerint az kárt okozna az emberiségnek, elállatiasodna, és jobban lealacsonyodna, mint az írásbeli feljegyzésekből ismert történelme folyamán bármikor. Azt tudom erre mondani, hogy Sedgwicknek profétai látomása volt. A 20. század az arról szólt, hogy a háborúk százada. Nem tudom, tudják-e, hogy a 20. századik háborús körülmények és háborús cselekmények során mintegy 4-6 millió ember halt meg évente. A 20. században önmagában 200 millió. Csak a másik világháborúban 50 millió. Sedgwicknek igaza volt. Darwin könyvéről pedig ezt írja. De először is meg kell állapítanom, hogy Darwin elmélete nem induktív, nem egy sor elismert általános következtetés felemutató tényre alapul, nem tényekből és azokból természetesen magába foglaló, logikusan kifejlődött javaslat. Tehát nem a tényekből indult ki Darwin. Miért jelent meg Darwin könyve? Sokan nem tudják, Darwin azért jelentette meg a könyvét, az már 20 évvel korábban készen volt, de volt egy klub Londonban, ahol mind Darwin, mind pedig az Alfred Russel Wallace felváltva publikáltak és tartottak előadásokat. Alfred Wallace a szarvasoknak vizsgálgatta az agancsát, és valami hasonló következtetésre jutott. Persze lehet, hogy ők egymást is inspirálták, és egymást is támogatták az elméletükkel, de lényeg az, hogy Wallace bejelentette, hogy megjelenteti a könyvét, hasonló témában, mint Darwin könyve. Na ekkor Darwin nem késlekedett, a 20 évig a fiúkban lévő könyvét egyből megjelentette. Most darwinizmusról beszélünk, nem wallacizmusról, és Wallace nevét meg el is felejtették. Az elsőt általában mindenki megjegyzi. Ki volt az olimpiai bajnok, olykor tudjuk, második helyzetet már nem tudjuk, ha csak éppen nem mi voltunk, vagy nem egy magyar. Mi volt az evolúciónak az elindítása? Darwin körbe ment a Beagle fedélzetén, tett egy földkörüli utat, és eljutott a Galapagos szigetekre. A Galapagos szigeteken pedig azt vette észre, hogy a pintyeknek különböző a mérete. Különböző a mérete, mármint úgy, hogy a csőrének is, meg magának a pintnek is, különböző a csőrének a nagysága, az erőssége, függően attól, hogy milyen táplálék volt az azon a szigeten, mennyire volt kemény a táplálék, illetve hogy mennyire volt bőséges a táplálék. Ennek megfelelően voltak kisebb pintyek, pici csőrrel, ahol puha volt a táplálék, és voltak robosztusabb, nagyobb pintyek, amelyeknek már erőszinte hatalmas sashoz hasonló csőrük volt. De hozzáteszem, ezek mindegyike pinty. Tehát nem mondhatnám azt, hogy az egyik veréb, a másik pedig pinty, a harmadik meg sas. Ez mind pinty volt. És ebből azt a következtetést vonta le, hogy az állatok alkalmazkodnak a környezetükhöz, és ahogy alkalmazkodnak a környezetükhöz, hát így megváltoznak, és ha megváltoznak, akkor át is változhatnak másik fajba. Úgyhogy az evolúciót azt úgy fejtették ki, hogy a Föld létrejötte után egy pillanatban egyszer csak az élettelenből létrejött valami élő. Ezt hívjuk kémiai evolúciónak. Aztán ez az élő anyag, ez tovább fejlődött egy magasabb rendű élőlényé, és ezt már hívjuk biológiai evolúciónak. Aztán magasabb rendű élőlényekből létrejöttek a legmagasabb élőlények, az emlősök, és az emlősöknek koronájaként megjelent az ember. Azt mondja az evolúció, hogy mindez véletlenszerűen történt. Végül létrejött a sok ma élő csodálatos faj, illetve haltak ki fajok ezek közül, amelyeknek a meglétéről a kövületek tudósítanak, mint például a dinoszauruszokról, vagy a mamutokról, amelyek már most nem élnek. Azt mondják, hogy két mechanizmusa van ennek a biológiai evolúciónak, az egyik a mutáció, a másik pedig a természetes kiválasztódás. A mai nap nem tárgya ez a kettő vizsgálata, de a következő alkalommal pénteken meg fogjuk nézni a mutációt és a természetes kiválasztódást. Tehát azt mondja az evolúció, hogy csak hosszú idő kérdése, és a véletlenek összjátéka az, hogy egy ilyen homok sivatagból, a homokból egyszer csak létrejön egy élőlény, mondjuk egy egysejtű, aztán megint csak idő kérdése, és aztán egyszer csak létrejön belőle az egysejtűből egy egyetemi professzor, mondjuk Czerzel Endre. Nem javaslom senkinek, hogy kijöjjön Gyömrő határába, és nézze a Földet, hogy mikor lesz belőle élőlény, mikor lesz belőle egyetemi professzor. Vagyis azt mondja az evolúció, hogy egyenesági rokoni kapcsolat van a mókus cickány és az ember között. Természetesen közben sok más élőlény is létezik. Na nézzük meg akkor, hogy a kövületek mit mutatnak. Mi is az a kövület? A kövület az nem más, mint növényi vagy állati maradvány, amelyik megkövesedett. Tehát olyan állati vagy növényi dolog, hogy bekerült valahova, el volt zárva az oxigéntől, és ilyen kövesedett állapotba kerül. Ezek nagyon jól megmaradnak, és utána ezeket lehet vizsgálgatni. De van egy probléma. Amikor ennek a korát próbálják meghatározni, akkor általában az szokott történni, hogy találnak valamit. Találtam egy kövületet, benne van mondjuk egy csigának a lenyomata. Akkor megnézik, hogy hol találták, milyen rétegben. És azt mondják, hogy ez a réteg, ez 100 millió éves, akkor a kövületnek is 100 millió évesnek kell lenni. Elteszik a kövületet. Mennek tovább egy másik helyen, megint elkezdenek ásni, hát nem tudják, hogy milyen a réteg, de hopp, itt találtunk egy csigát. Megnézzük a csigát, jó, hogy ez ugyanolyan csiga, mint amit ott találtunk, hogyha ez a csiga, akkor mi azt állapítottuk meg róla, hogy 100 millió éves, akkor ez a réteg, ez itt 100 millió éves. Érthető ez a logikai bukfenc? Mintha azt mondanám, hogy én azért vagyok Lajos, mert Kristóf a vezetéknevem, azért Kristóf a vezetéknevem, mert Lajos a keresztnevem. De ezt így szokott történni. Charles Darwinnak voltak kétségei. Én ebben a tudományos sorozatban nem csinálok más, mint a Charles Darwin kétségeit feszegetem tovább, hogy az ő kétségeire a tudomány 2008-ban, 2009-ben mit mond. Charles Darwin azt mondta, a közbelső, valamikor létezett változatok száma valóban nagy kell, hogy legyen. Akkor miért nincs minden geológiai alakulat és réteg tele ilyen közbelső láncszemekkel? A geológia kétségtelenül nem mutat fel ilyen finoman fokozatos szerves láncot, és talán ez a legnyilvánvalóbb és legkomolyabb ellenvetés, amit az evolúciós elmélet ellen fel lehet hozni. Tehát Darwin pontosan tudta, hogy ahhoz, hogy mondjuk a mai élő 2 millió faj kialakulhasson, ahhoz több milliárd átmeneti fajnak kell lennie. És ezeknek a nyomát meg kellene találni a kövületekben. Ennek a temérdek átmeneti fajnak a kövületét kellene keresnünk. Ugyanis ahhoz, hogy kialakuljon valami, egy olyan működőképes faj, amelyik tovább tud élni, ahhoz nagyon sok próbálkozás, véletlenszerű próbálkozás kell, és ki kell, hogy alakuljanak olyan fajok, amelyek életképtelenek, vagy olyan fajok, amelyek azért életképtelenek, mert nem tudnak szaporodni, vagy azért életképtelenek, mert olyan a felépítésük, hogy a darwini evolúció mellett kihalásra vannak utalva. Na most, hogyha véletlenszerű próbálkozások nem léteznek, és a véletlenszerű átmeneti fajok nem alakulnak ki, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen más módon kellett, hogy kialakuljanak, akkor kell, hogy tervszerű legyen, ha pedig tervszerű, akkor kell, hogy legyen tervezője is. Na hát ezt Darwin nem szerette volna. Azt mondják, hogy elindultunk valahonnan, és akkor ilyen különböző elágazásokkal megyünk tovább, és akkor kialakulnak mondjuk a baktériumok, kialakulnak a növények, kialakulnak a fák, aztán kialakulnak a hüllők, majd a hüllőkből kialakulnak a madarak, aztán kialakulnak az emlősök, és akkor a folyamatosan terebélyesedik az egész. Tehát azt mondják, hogy így néz ki az életfa. A rétegtani oszlop pedig azt jelenti, hogy ha ezt így megnéznénk, és elkezdenénk leásni mondjuk itt a Földön, és leásunk mondjuk 5 km mélységbe, akkor 5 km mélységben nem találnánk mást, mint ilyen nagyon egyszerű élőlényeknek a maradványait. Aztán, hogy jövünk fölfelé az 5 kilométerből, egyszer csak észreveszünk, hogy már vannak növények, aztán vannak állatok, és akkor körülbelül egy olyan 100 méter mélységben megtalálnánk az emlősi állatokat is. És ha jövünk még fel, valahol ott a 30-50 méter környékén megtalálnánk az embert is. Ez lenne a rétegtani oszlop. Ellenben, hogyha elkezdünk itt lefelé ásni, azt fogunk észrevenni, hogy 30-50 méter után semmit nem találunk. Kövületek rétegződésénél, ha lemennénk és elkezdenénk nézni, akkor meg kellene itt találnunk mondjuk a csigákat, aztán jövünk fölfelé és egyre komolyabb élőlényeket kéne találnunk. Sedgwick azt mondja a rétegekről. Határozottan állítom, hogy ha az átalakulás elmélete igaznak és bizonyulna a valós világban, és patkányokat költhetnénk ki libatojásokból, akkor is nehéz lenne számot adni a régi világ egymást követő szerves életformáinak a hiányáról. Tehát azt mondja Sedgwick, ő volt ennek a megalapítója ennek a tudományágnak és Angliában, azt mondja, hogy nincsenek ilyen életformák. Már Sedgwick akkor mondta, hogy nincsenek ilyen életformák. Na nézzük meg, hogy akkor mit tudunk azóta. Mik az, hogy fajok? Ez egy érdekes dolog, hogyha a fajokat osztályozni szeretnénk, teljesen másfajta osztályozást kapnánk a fajról, hogyha egy botanikushoz mennénk el, hogyha egy ornitológushoz mennénk el, vagy hogyha például az emlős állatokkal vagy a majmokkal foglalkozó tudóshoz mennénk el. Azt mondja, a fajok osztályozásánál, hogy van ilyen, hogy törzs és gerincesek, és nézzük meg például a kutyának vagy a farkasnak az osztályozását. Azt mondja, hogy van, hogy törzs gerincesek, osztályemlősök, ezen belül rend a ragadozók, azon belül család a kutyafélék, és még a kutyaféléken belül van a kutya, meg a farkas, meg még más. Tehát így lehetne osztályozni. De hogyha most én növényeket szeretnék osztályozni, akkor ott jöhetne a kétszikű, meg egyszikű, meg sok minden más, meg lágyszárú, meg keményszárú növény, és egyebek. De hogyha pontosítani szeretnénk a fajt, akkor azt tudjuk mondani, hogy a faj az nem más, mint azon egyedeknek a csoportja, amelyek egymással szaporodásra képesek, és az utódok is szaporodásra képesek. Tehát amikor egy szamarat, egy lóval keresztezünk, akkor létrejön az összvér, de az összvér már nem tud szaporodni. Tehát azt tudjuk mondani az egyfajba tartozó állatokról, hogy azok egymással tudnak szaporodni, és az ő utódjaik is szaporodás képesek. Azokat hívhatjuk fajnak. Ma mintegy 2 millió faj él a Földön, és ahhoz, hogy egy új faj kifejlődéséhez, ahogy az evolúció állítja, több millió évre van szükség, ez azt jelenti, hogy több milliárd átmeneti fajnak kell lennie. Vagyis kellene találnunk olyan nyomokat, hogy élettelenből lesz élősejt, kellene találnunk, hogy élősejtekből létrejönnek az egyszerűbb növények, kellene olyat találnunk, hogy egyszerűbb növényekből létrejönnek a fák, átmenetekről beszélek most, az élősejtekből létrejönnek az egysejtű állatok, és kellene találnunk ilyen szervek átmeneteit is, hogy végtagból uszony lesz, uszonyból láb, lábból szány, lábakból kezek, pikkelyből toll. Tegnap megnéztük az Archaeopteryxet, hogy az a tollas dinoszaurusz az egy csalás volt, de ma nem azt nézzük. Egysejtű állatokból kellene találnunk gerinctelenekbe való átmenetet, halakba való átmenetet, halakból kétéltűekbe, kétéltűekből hüllőkbe, hüllőkből madarakba, madarakból emlősökbe, emlősökből főemlősökbe, és a főemlősökből az emberbe. Pildobni ősember is egy csalás volt. Felvetődik a kérdés, hogy vajon a zsiráf és az elefánt milyen állatokból volt átmenet. A zsiráffal a következő alkalommal külön fogunk foglalkozni, mert egy különleges rendszere van a fejének a védelmére, az agyának a védelmére, és azért foglalkoztam külön a zsiráffal, mert a Minden Tudás Egyetemén egy evolúciós tudós azt mondta, hogy a zsiráfnak az átmenete az a kecskékből van, azokból a kecskékből, amelyek legelik a fát. Majd megnézzük következő alkalommal, hogy ez mennyire lett igaz. Na nézzük meg a fajok és evolúciót. Ha az evolúció igaz, akkor a fajoknak egymással szaporodniuk képesnek kéne lenni, és nem eltűnniük kellene 2009-ben sem, hanem folyamatosan csak bővülni kéne a fajoknak. Közben meg azt halljuk, hogy évente több ezer faj tűnik el a Földről. És hát nagyon sok átmeneti fajnak kellene látnunk a nyomát, de hát nem látjuk. Miért nem találunk? Ha hiányoznak a köztes fajok, miért nincs a fajok között kereszteződés? Ez egy komoly kérdés. Mai napig nem tudnak rá választ adni. Azt mondja Walt Brand a In the Beginning kezdetben című könyvében, ez most már megjelent magyarul is, egy ilyen vastag nagy könyv. Azt mondja Walt Brand, a kövületi láncszemek hiányoznak számos növény, az egysejtű életformák és a gerinctelen állatok, a gerinctelen és gerinces állatok, halak és kétéltűek, kétéltűek és hüllők, hüllők és emlősök, hüllők és madarak, főemlősök és más emlősök, valamint majmok és más főemlősök között. A kövületeket olyan behatóan tanulmányozták, hogy nyugodtan ki lehet vonni azt a következtetést, hogy ezek a hézagok valódiak, és sohasem lesznek betöltve. Tehát Valbran azt mondja, hogy a hézagok megvannak, Darwin idejében is megvolt, most is megvan, nem lesznek betöltve. Dang is pedig azt mondja, ha az evolúciónak ez a nézete igaz lenne, akkor a kövülettár rengeteg átmeneti formát kellene tartalmazon. A természetrajzi múzeumok csordultig kellene legyenek valódi közbelső formákkal. Ezt már Bird írja 1954-ben. A hirtelen megjelenések, tehát azt mondja, hogy nincsen rétegtani oszlop, egyszerre megjelenik mindenféle élőlény, ásunk lefelé, azt mondja, a hirtelen megjelenések és a hézagok okát nem lehet többé a kövületanyag hiányosságainak tulajdonítani, mint ahogyan Darwin tette, mikor az őslénytan még gyerekcipőben járó tudomány volt. Több mint 250 ezer kövületfaj, 200 millió katalogizált példánya miatt sok evolucionista paleontológus is, mint Stanley, úgy erre, hogy a kövülettár elégséges. 1954-ben 200 millió katalogizált kövületnél nem találtak egy átmeneti szervre utaló kövületet. Ma el lehet mondani, hogy több mint 500 millióban nem találunk. Akkor azért valami csak az súgja, vagy azt kell, hogy súgja, vagy azt kell, hogy mondassa velünk, hogyha 500 millió katalogizált példányban nincsen, akkor az valószínűleg nem is létezett. Kövületek között nincsenek átmeneti láncszemek egyáltalán, nem találunk meg félig hal, vagy félig csirke, félig nyúl, félig tehén lényeket. Minden csupán azt láthatjuk, hogy egyszerre kialakult, teljes egészében valójában meglévő élőlényeket látunk, vagy olyanokat, amelyek most is élnek, és nem változtak semmit az idők során, vagy olyanokat, amelyek kihaltak. De nem találunk olyat, hogy fejlődtek volna valahonnan valahová. A valós életfa nem ilyen, a valós életfa ilyen, hogy egyszerre megjelent sok növény, sok élőlény, sok állat, és aztán azokból elkezdtek kihalni, és most már itt tartunk valahol, ahol nagyon kevés állat található, és nagyon kevés növény. A kövületek legalábbis ezt mutatják. A hiányzó átmeneti fajok mellett nem találunk átmeneti szerveket sem, tehát félig pikkely vagy félig toll, félig láb, félig szány, vagy a hüllők madarakká való átalakulásának során. Az evolúciót tehát azt mondhatjuk, hogy a kövületek teljes egészében megkérdőjelezik. Nincs bizonyíték. A növények kialakulására, az állatok kialakulására és átmenetekre növényekből állatba és az állatok egymásból való átmenetére teljesen hiányoznak az átmeneti fajok. Nézzük meg akkor egy olyan dolgot, hogy hogy indulhat el egy kövesedés, egy kövület kialakulása. Azt mondják, hogy ez több ezer év kell. 1980. május 18-án kitört a Szent Helen vulkán, és letarolt egy egész várost. Aztán egy egész erdőt belemosott egy tóba, és a tóba bemosott növényzetre 8 méternyi, nagyon vastag 8, én így 2 méter 10-ig érek fel, 8 méternyi üledékes kőzetet rakott rá. Abban a pillanatban elkezdődött a szennyeződés, ahogy ezt rárakta. Egy hatalmas kanyont vágott bele a domb oldalába, pár óra alatt, és ha most ezt megnéznénk, akkor azt mondanánk, hogy ez több millió évvel ezelőtt alakult ki. Pedig pontosan tudjuk, hogy mikor alakult ki. Na nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel a rádiókarbonkor meghatározással, hogyan működik ez az úgynevezett szénóra. A föld életnek az alapja a szén. Nem tudom, hogy kiolvasok tudományos fantasztikus irodalmat, én elmeséltem a múltkor, hogy én rengeteget olvastam annak idején ilyet, és a tudományos fantasztikus irodalomban felvetődik az is, hogy lehetne egyébként szilícium alapú élővilág is. De hát a Földön a szén alapú élővilág van. A szénnek nagyon sok formája létezik, és a szén az 14-szer olyan nehéz, mint a hidrogén. A szénnek van egy úgynevezett izotópja, ez a szén 14, vagy rádiókarbon. Ez a szén 14, ez azért izotóp, mert ez nem egy stabil állapotú dolog. Úgy keletkezik, hogy a légkörben lévő kozmikus sugárzás hatására az atommagból neutronokat lök ki ez a kozmikus sugárzás. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy egy atommag hogy épül fel, illetve egy atom hogy épül fel. Az atommagban vannak a neutronok, ezek semleges töltésű részek, a hidrogénban így. És vannak mellette a protonok, ezek pozitív töltésű, elektronosan pozitív töltésű részek, és az atommag körül az elektron pályákon keringenek az elektronok, amelyek negatív töltésű részek. Tehát egy ilyen atommagból kiütünk egy protont, kiütünk, bocsánat, egy neutront, ez a neutron, ez a szabad neutron, ez találkozik a levegőben legnagyobb részben található nitrogénnel, és a nitrogénbe, hogyha ez belekerül ez a neutron, akkor ezt átalakítja C14-es rádiókarbonnál. Tehát szénné. Amikor ez átalakul szénné, ez egy izotóp, ez egy instabil állapot, ez a szén, ez visszaalakul egy idő után nitrogénné. Na most a szénnek, amikor a szén elég, a sima C12-es normál szén, amikor elég, akkor C12-es széndioxid keletkezik, tehát ez a normál széndioxid. Amikor még kilélegzünk, akkor mi is széndioxidot is lélegzünk ki, és amikor elégetünk egy fát, akkor széndioxid keletkezik. A C14-es szén is kapcsolatban jön az oxigénnel, és létrejön rádióaktív széndioxid is. Na most a növények a levegőből felveszik ezeket a rádióaktív széndioxidot is, meg felveszik a normál széndioxidot is. Mi is egyébként a levegővel együtt belélegezzük, de meg is esszük a növényeket, tehát az élőlények, az állati élővilág és az embereknek a szervezete is tartalmaz mind a két széndioxidból, a C14-esből is, meg a C12-es normál széndioxidból is. Ennek, hogyha mi megmérjük például a levegőben a széndioxidoknak az arányát, akkor ki tudjuk számítani a rádióaktív széndioxid és a normál széndioxid arányát. Ez eddig így világos. Ez az arány, ez az élő lényekben is ugyanilyen. Abban a pillanatban, amikor egy élőlény viszont elpusztul, akkor abban a pillanatban nála ez az anyagcsere folyamat és ez a széndioxid feltöltés és utántöltés megszűnik. Tehát abban az élő anyagban, ami volt, abban ez folyamatosan megvan ez az arány, de hogyha meghalt, onnantól kezdve ez az arány elkezd megváltozni. A normál széndioxidnak az aránya ugyanis nem változik, a stabil, viszont a rádióaktív széndioxid az visszaalakul nitrogénné, úgymond felezési idő alatt lefeleződik. Ezáltal folyamatosan változik az elpusztult növényben, vagy az elpusztult állatban, vagy az elpusztult emberben a C14-C12 aránya. Ha ezt mérjük, ezt az arányt, akkor ki tudjuk számítani, hogy milyen régen pusztult el. Vagyis kapunk egy olyan órát, aminek az órának, a stopper órának az indítása akkor történik, amikor az illető élő lény, vagy állat, vagy növény, vagy ember elpusztul, meghal. A T-14-nek a bomlási sebessége 5730 év alatt plusz-minusz 40 év lehetséges, feleződik le. Ez azt jelenti, hogy akkor már csak a fele, aztán még 11460 év alatt a kezdeti anyagnak, kezdeti mennyiségnek a negyede lesz, és azt lehet mondani, hogy 50 ezer évnél már elérkezünk egy olyan értékhez, hogy 1:2000 érték lesz a C14-nek a mennyisége ebben az élőlényben, ami elpusztult, vagyis azt jelenti, hogy azt kell elosztanom a megmaradt széndioxiddal a C12-essel. Vagyis 50 ezer évnél már kimutathatatlan a mennyisége a rádióaktív karbonnak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a rádiókarbon kor meghatározással nem lehet több száz millió évet átfogni. Ha azt találjuk, és azt mondják, hogy rádiókarbont találtak valamilyen elpusztult élőlényben, akkor az azt jelenti, hogy ez nem lehet több millió éves, százezer évesnél idősebb semmiképpen nem lehet. Aztán mennyire pontos ez a széndioxidos óra, rádiókarbon óra? A növények és az élőlények is különböző mértékben veszik fel a két széndioxidot. Van, amelyik a rádióaktív széndioxidból többet vesz fel, van, amelyik a normál széndioxidból vesz többet fel. Amelyik a rádióaktív széndioxidból többet vesz fel, hiába pusztulnak el egyszerre, az fiatalabbnak tűnik a másikhoz képest, mert abban több lesz a rádióaktív széndioxid, miközben a normál széndioxid mind a kettőben ugyanannyi. Aztán megint másik történet, hogy a széndioxidnak az aránya sem volt egyforma. Régebben, az ipari forradalom előtt kevesebb normál széndioxid volt a levegőben, tehát akik abban az időszakban pusztultak el, azoknak magasabb volt a rádiókarbon széndioxid aránya, mint az ipari forradalom után. Tehát azok fiatalabbnak tűnnek, mint az ipari forradalom környékén elpusztultak. Aztán az atomrobbantásos kísérletek során pedig nagyon sok rádióaktív szén került a levegőbe, és ennek a rádióaktív szénnek a mennyisége megnőtt, és miután megnőtt, az megváltoztatta a légkörben ezt az arányt. Tehát akik akkor haltak el, vagy akkor pusztultak el, azok meg fiatalabbnak tűnnek. Aztán vannak más egyéb tényezők is. A kozmikus sugárzás az nem mindig ugyanakkora, a Föld légkörét nem mindig ugyanakkor a kozmikus sugárzás éri, több befolyásoló tényező is van, és ez nem állandó. Többek között a Föld mágneses tere is, ahogy a mágneses erő, a Föld mágneses tere erősebb, kevesebb kozmikus sugárzásod be a Földbe, ha a Föld mágneses tere gyengül, akkor több kozmikus sugárzásod be a Földbe, és a több kozmikus sugárzás több rádióaktív szént termel a levegőben. Aztán a vulkánok is nagyon sok széndioxidot, normál széndioxidot bocsájtanak ki, és hogyha a vulkáni tevékenység növekszik, akkor több a széndioxid, ezáltal a rádióaktív széndioxidhoz képest kisebb lesz az arány. Tehát összességében azt kell mondani, hogy a széndioxidos módszerrel lehet méregetni, de óvatosan kell bánni az eredményekkel. Hogy mennyire óvatosan, nézzünk meg néhány datálási hibát. Frissen megölt fókákat széndioxidos rádiókarbon kor meghatározása 1300 évesnek állapítottak meg. Aztán egy 30 éve meghalt fókát pedig 4600 évesnek állapítottak meg, élő csigák korát 2300 évesnek mutatták ki, és élő fákból kivágott fadarabokat pár nap múlva 10000 évesnek határoztak meg. Azért ezek elég durva hibák. A kedvencem azt hiszem ez, egy mumifikálódott pézsmaszarvas fejbőre alatti izomszövetet 24000 évesnek mértek, miközben ugyanennek az állatnak a hátsó lábáról való szőt, azt meg 17200 évesnek mértek. Hozzáteszem, vannak másfajta mérések is, például a káli-margon módszer, de ez sem teljesen jó. 1,1 millió évesnek határoztak meg olyan havai lávát, amelyről köztudomású volt, hogy 1801-ben folyt ki, tehát alig volt 200 éves. Úgyhogy ezekkel óvatosan kell bánni. Aki szeretne többet tudni, ajánlom Michael Cremo és Richard Thomsonnak a Tiltott Régészet című könyvét. Ők nagyon sok régészeti jegyzőkönyvet gyűjtöttek be, eredeti jegyzőkönyvet, és utána megnézték, hogy abból mit publikáltak. Sok esetben azt lehet tudni erről, hogy a jegyzőkönyvek alapján annak egy 5-10%-át esetleg publikálják. Sok helyen találtak olyan anyagot a jegyzőkönyvek alapján, hogy például együtt éltek a dinoszauruszokkal találtak ugyanabban a rétegben, ugyanott egymás mellett emberi maradványokat is, meg hát sok minden mást is írnak. Na nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a dinoszauruszokkal. Azt mondja a evolúció, hogy a dinoszauruszoknál az Archaeopteryx volt a kulcs, onnan vált ketté a madár és a dinoszaurusz. Aztán a dinoszauruszok kihaltak, a madarak még megmaradtak. Elmegyünk Texasba a dinoszaurusz völgybe, ahol megnézzük, hogy milyen nyomokat találunk. Pelexi folyó partján vagyunk. Itt láthatunk egy ilyen madár dinoszaurusznak a lábnyomát. Jól lehet látni, hogy oda van rakva mellé egy kulcs, hogy az milyen kicsi. Egy másik állásban jól lehet látni, hogy az emberi láb milyen kicsi hozzá. Beleférne ide. Egy lábujjába. És lehet látni itt egymástól az egyik lábnyomot a másik lábnyommal, illetve ott mutatja az emberi lábnyomot ugyanabban a kőzetben mellette. Itt van az emberi lábnyom a dinoszaurus madár lábnyomával. Aztán a Grand Canyonban találtak csontokat, amelyek alapján a tudósok rekonstruáltak egy képet, és ugyanúgy mellette a Grand Canyon falain találtak indián rajzokat. Na most az indiánok nem valószínű, hogy úgy rajzolták volna ezt a dinoszaurusz, hogy szinte ugyanazt rajzolták, amit rekonstruáltak, hogy azt nem látták volna. Persze mondhatnánk azt mai szombat délelőtt után, hogy az indiánok kaptak egy ihletet, hogy rajzoljanak egy ilyen dinoszaurusz formát a kanyon falára. De nézzünk meg egy másikat. Ez egy inka kő. Jól lehet látni, hogy itt egy ember forma egy törrel küzd egy dinoszaurusszal. Aztán ez már Ausztráliából való, tehát Dél-Amerika, Észak-Amerika után Dél-Amerikából eljutottunk Ausztráliába, Queenslandbe, ahol azt lehet látni, hogy az őslakosok rajzoltak egy ilyen dinoszaurusz félét, és körülötte táncot járnak. Ez a dinoszauruszról megállapították a tudósok, hogy ez a plejzoszaurusz, a tengerben élő dinoszaurusznak a rajza. Hát, hogyha a plejzoszaurusz, akkor menjünk egy picit tovább. A plejzoszaurusz az körülbelül így nézett ki, a tengerben élő dinoszaurusz fajta volt. Azt gondolták, hogy ez több száz millió évvel ezelőtt kihalt. Új-Zélandnál viszont 1977. 4. hó 19-én találtak egy ilyet, japán halászok. Ki is fogták. Megdöbbenést keltett, és ennek örömére a japán posta ki is adott egy bélyeget, hogy hát a japán halászok egy plejzoszaurusz találtak a tengerben. 1977-ben. Azt mondhatjuk, hogy a dinoszauruszok együtt éltek az emberrel. Milyen válaszokat kaptunk a mai nap? Hát megnéztük, hogy a csillagászat, a fizika és a geológia és az archeológia, tehát további két tudományágban továbbmentünk, cáfolja, de minimum kérdésessé teszi az ősrobbanás és az evolúció elméletét. Megállapíthattuk azt, hogy az eróziós nyomok a Földet fiatalnak mutatják, semmiképpen nem lett több milliárd éves. Megnéztük azt, hogy a kövületek megcáfolják az evolúciót, nincsen bizonyíték az átmenetekre, sőt, nincs bizonyíték a növények és állatok kialakulására, az átmeneti szervek kialakulására, és nincs bizonyíték az átmenetekre a növényekből, állatból vagy az állatokból egymásból való átmenetére. Teljesen hiányoznak ezek az átmeneti fajok. Mottónk az, mint a mesében, így zárásként, mindennek járjanak utána. Megnézzük következő alkalommal, milyen az a biológiai evolúció, tehát hogyan jön létre a kémiai evolúció után az élősejt, és az élősejtből hogy jön létre a biológiai evolúció. Megnézzük azt, hogy hogyan épülnek fel és hogyan működnek a sejtek. Most 2009-ben tudunk-e élőt előállítani az élettelemből. Aztán megnézzük, hogy a szem miért evolúciós probléma, és Darwin is miért mondta azt, hogy ez bizony egy nagy titok számára, és hogy a szem hogy alakulhat ki. És aztán megnézzük a következő alkalommal azt is, hogy mi a hasonlóság egy csuklós busz és a mi agyunk között. Hát akkor köszönöm a figyelmet!